áldás békesség. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk. Alleluja. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Az apostol szavaival köszöntöm a gyülekezet tagjait, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kénekeljünk egy szép húsvéti éneket, a 187. dicséretet. A 187. énekünk így kezdődik: e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének.
E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Szívünk teljességében, szívünk teljességében illik szánkba vígének. Ó, feltámadott Jézus nékünk zárogot adott, hogy bár a föld gyomrába tétetünk, megújul valójába életünk, e hittel mi időn ünnepelünk, te légy Jézus velünk.
Hallgassátok meg, testvéreim, a János szerinti evangélium 20. részéből Istennek igéjét, a 20. rész 24. versétől a 31. versen bezárólag terjedő részt, itt így szól Istennek igéje. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalába, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, hogy még így módon is van lehetőségünk a találkozásra, az ige hallgatására, a harangszó ide hívogat bennünket a képernyő elé, és tudhatjuk, hogy ebben az időben olyan sokan figyelnek rád, és hallhatják a te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sok lehetőséget adsz, még így a bezártság ellenére is. Annyi kreatív lehetőségről hallunk, és köszönjük neked, Urunk, hogy még így is, ha távolból is, de van lehetőség arra, hogy egymást lássuk, hogy egymásról halljunk. és legfőképpen azt köszönjük, hogy a Te ígéd szól, és egyre többen hallhatjuk. Arra kérünk most is, Urunk, hogy a feltámadás örömhírét közöld velünk, és ebben erősíts meg újra és újra, hogy ilyen élő reménységgel ajándékozz meg bennünket is, ami az első tanítványok öröme és reménysége volt, mindazok, akik találkoztak veled, feltámadott Úr Jézus Krisztus. Bárcsak találkoznánk mi is veled, kérünk, hogy jöjj közel, mutasd meg magad, légy itt közöttünk, Te ígéd és lelked által. Amen. Istennek bűnbocsátó kegyelmét hirdetem. Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világáért, világ bűnéért is. Amen. Igehirdetés előtt énekeljük a 130. Zsoltár 3. versét. A 130. Zsoltár 3. versét énekeljük, mely így kezdődik: Én nékem, reménységem, vagyom csak Istenben.
Én nékem, reménységem, vagyon csak Istenben, és bízik az én szívem ő szent igében. Én lelkem erős hittel az Úrat óhajtja, mint a virrasztó éjjel a virrattát várja.
Istennek igéjét Péter apostol első leveléből olvasom, testvéreim, így hallgassuk meg a húsvéti örömhírt. Péter apostol első levelének első részéből a 3., 4. és 5. verseket olvasom. Itt így szól Isten igéje. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, mely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Kedves testvérek, ma én a reménységről szeretnék szólni. Egy alkalommal egy beszélgetős bibliaórán egy testvérünk azt mondta: tudjátok, hogy nekem nagyon sok gondom van, de mégis gondtalanul élek. És ezzel a mondattal arra utalt, arra az ígére, hogy minden gondotokat őre áll, és Istenre vessétek, mert neki gondja van rátok. Noha sok gondja volt, de azokat Istenre vetette, és így mondta, hogy mégis gondtalanul élek. A Szentírásban gyakran találkozunk ilyen ellentétesnek tűnő gondolattal. Dávid is mondja: mikor félnem kellene, én benned bízom. Vagy Pál apostol ezt írja a börtönből: örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Mindenkor örüljetek. Vagy ott van Ábrahám, ki reménység ellenére hitt és reménykedett, hogy Isten beteljesíti az ő ígéretét. A Szentírásban találunk erre bőven példát, és úgy tűnik, mintha ellentétben lenne ez a két dolog. De olyan jó olyan ember közelében élni, aki nem panaszkodik, nem csügget, hanem reménység árad belőle. És talán nem azért, mert minden olyan tökéletes az életében, hanem mert van egy nagy reménysége. És ez hatja át az egész életét. Az a néhány vers, amit felolvastam, az is ilyen öröm, ez a reménység árad belőle. Péter teljes örömmel és Isten iránti hálával ír a szórványban élő gyülekezeteknek a reménységről. Ezt írja, hogy áldott a mi Urunknak Atya, aki a nagy irgalmából újjászült minket élő reménységre, mégpedig Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Erről az élő reménységről szeretnék ma szólni. Hát van halott reménység is. Éppen Péter élete mutatja azt, hogy igen, van. Péter mennyire remélte a többi tanítvány társával együtt, hogy Jézus a messiás hatalommal jön el, hogy ő szabadítja meg Izraelt az ellenség kezéből, az idegen hatalom fennhatósága alól. Mennyire remélte Péter, hogy Jézus úgy fog fellépni, mint messiás, mint szabadító. És amikor Jézus beszélni kezdett szenvedéséről, haláláról, akkor Péter azt mondta, ez nem történhet meg veled, nem eshet ez meg veled. És mennyire reménykedett Péter a maga erejében is. Hiszen azt mondja Jézusnak, hogy ha mindenki el is hagy téged, még ha börtönbe is kell mennem érted, ha meg is kell halnom érted, én semmiképpen nem hagylak el. Azt gondolta Péter, hogy még az életét is oda tudja adni Jézusért. Mennyire bízott önmagában, és mennyire reménykedett Jézusban a saját elképzelései szerint. Azonban ezek a remények ott a kereszt alatt és a nagycsütörtök éjszakáján mind semmivé lettek. Hiszen Péter rádöbbent, hogy saját erejében nem bízhat. Amikor felismerték őt, háromszor is megtagadta a mesterét. És ott a kereszt alatt döbbent rá arra is, hogy azok hiú remények voltak, amiket ő Jézussal kapcsolatban tárgyalt. Péterből ott a kereszt alatt egy kétségbe esett, bűnei miatt keservesen síró, magába roskadt ember lett. Ő tele volt halott reményekkel, reménységgel. De vajon nincsenek-e nekünk is ilyen halott reménységeink? Ha mi is nagy reményekkel indulunk a házasság útján, így tekintünk nagy reményekkel gyermekeinkre, hivatásunkra, emberekre, várunk a jobb jövőt, de nem csalódunk-e? Nem csalódunk-e esetleg még az Úristenben is, őt vádolva, ő benne kétségbe esve. Az emmausi tanítványok is csalódottságokat fejezik ki, amikor ezt mondják, pedig mi azt hittük, azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt. Kedves testvérek, mi a különbség az élő és a halott reménység között? Halott reménység az, amikor a magunk elképzeléseit vetítjük ki Istenre. És azt várjuk, hogy Isten azt teljesítse be, ahhoz adja az ő segítségét. Az élő reménység pedig pont az ellenkezője. Amikor felismerjük Isten akaratát, készek vagyunk azt elfogadni, legyen meg a te akaratod. Amikor tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. És amikor tudjuk, hogy minden az ő atyai kezéből jön, és ezt hisszük, és ezt elfogadjuk. Ez az élő reménység. Ennek az élő reménységnek az az alapja, hogy Isten cselekszik, és ő cselekszik. Jézust, a megfeszítettet feltámasztotta és felmagasztalta. Péter számára is ez volt a döntő bizonyíték. Isten ott cselekszik, ahol meghal a mi reménységünk. Ez volt a kereszten, de ott a húsvét, ott a feltámadás, és Isten feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. Micsoda hatalom, micsoda erő. Itt Isten munkálkodik. Ez lett az a reménység, az az élő reménység, ami húsvét után és pünkösd után átjárta Péter szívét is, és átformálta egész életét. Péter ezt a levelet olyanoknak írja, akik szomorkodtak, akik különféle kísértésekbe estek, és bátorítani akarja őket, biztatni akarja őket. Azt akarja, hogy nekik is élő reménységük legyen, és ezért személyes bizonyságtételként mondja el nekik, hogy mit is jelent az élő reménység. Mert ő ezt átélte. Neki is voltak reménységei, amelyek halottá váltak, semmivé foszlottak. De Isten megajándékozta őt élő reménységgel, Jézus Krisztus feltámadása által. Hát ezt szeretné továbbadni. Ezzel akarja erősíteni a híveket. És hiszem, hogy Isten igéje ezáltal akar bennünket is erősíteni. Ilyen élő reménységre akar bennünket hívni. Péter arról beszél, hogy Isten újjá szülte őt, vagyis újjá lett Péter. Más lett az élete. Ismerjük Péter életét, hol magasságokban, hol mélységekben járt. Egyik pillanatban azt tudta mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten. A másik pillanatban Jézusnak meg kellett dorgálnia, távozz tőlem, Sátán. Hol elbizonytalanodott, hol hirtelenkedő volt, hol a fegyvert kapta elő, hol pedig kétségbe esett és megriadt, amikor fölismerték. De Péter egészen más lett. Isten újjá szülte őt. Ahogy Jézus is mondja, szükség néktek újonnan születnetek. Péter életében látjuk a változást pünkösd után, mert Isten újjá szülte őt. Ez magunktól nem megy, ez Isten munkája. És ez Jézus Krisztus feltámadása által történik. Péter egy egyszerű halász ember volt, írás tudatlan ember. És pünkösd után, vagy pünköstkor milyen erővel és hatalommal beszél több ezer ember előtt. Vagy ez a kételkedő, hirtelenkedő, bizonytalankodó Péter tünköz után micsoda bátor hitvalló lett. A nagy tanács előtt bátran mondja, hogy nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. És Istennek kell inkább engednünk, engedelmeskednünk, nincsen embereknek, mondja Péter. Akkor sem volt könnyebb helyzete, de most biztosan áll, biztos sziklán áll, mert van egy ilyen élő reménysége. Péter új emberré lett, mert aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ezt Isten végezte el benne. Arról is beszél Péter, hogy ez a reménység azt jelenti, hogy örökségem van. El nem múló, tiszta, hervadhatatlan örökségre hívta őt Isten. Milyen fontos az örökség. Már csak abban is, hogy mit öröklünk, milyen tulajdonságokat, vagy milyen javakat, milyen sokan harcolnak valamiféle örökségért, ami a múló örökség. Hiszen mezítelenül jöttünk ebbe a világba, és ugyanúgy fogunk távozni, és semmit nem vihetünk magunkkal. Micsoda nagy örömhír az, hogy nekünk van egy biztos örökségünk. Istentől kapott örökség. És ez számunkra fenn van tartva a mennyben. Ebben a világban mennyei polgárokként élhetünk. Ott van a mi igazi örökségünk. És ez úgy eltétetett számunkra, hogy az senki és semmi el nem veheti tőlünk. Ahogy Pál mondja, tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Isten számunkra ilyen el nem múló örökséget készített. Ez vár ránk. Ennek vagyunk a tulajdonosai. Ez már a miénk. És ezzel a tudattal élhetünk ebben a világban. Bármi történjék is, bármit veszítsünk is el, az az örökség, az megmarad. És arról is beszél itt Péter, hogy Isten hatalma őriz titeket hit által az üdvösségre. Isten hatalma őriz. Ebben a bizonyosságban él most Péter. Mennyire féltette magát a főpap udvarában. Fölismerték és már tagadott. De most tudja, hogy Isten őrzi őt. És ez nem azt jelenti, hogy semmi baja nem történt. Hiszen tudjuk, hogy börtönbe vetették, sőt, ki akarták végezni őt, de olyan békességben aludt ott a börtönben, megbilincselve, hogy az angyalnak úgy kellett ébrezgetnie Pétert. Vagy a nagy tanács elé vitték, de mindezek közben is tudta, hogy Isten őrzi őt. Őrzi őt az üdvösségre. Az az Isten, aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, az az Isten ma is él, munkálkodik. Ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ő ma is ugyanolyan hatalommal bír. Az ő hatalma minden fölött való. Ez az Isten velünk van. Ez a reménységünk alapja. Ez a mi élő reménységünk. Ahogy Bonhoeffer, német lelkész, akit a náci időben börtönbe vetettek. Ő írja ott a börtönben, áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jó. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy erre az élő reménységre van nekünk is szükségünk. Vizsgáljuk meg a reménységeinket, hogy azok vajon nem halott reménységekre, vajon nem a mi elképzeléseinket szeretnénk-e Istenre erőltetni, és azért könyörgünk, hogy Isten azt valósítsa meg. Bárcsak elvégezné bennünk is az Úristen azt, hogy élő reménységre szüljön újjá bennünket. Olyan reménységre, ami mindörökké megmarad, amelynek alapja Isten, az ő tette, az ő szeretete, az ő cselekvése. Isten az, aki újjá tud szülni bennünket erre a reménységre, arra biztos tudatra, hogy örökségünk van, és arra, hogy az ő hatalma minden körülmények között megőriz. Erre ezt az élő reménységet kérjük el tőle, és így zengjen a mi szívünkben is, ajkunkon is a húsvéti örömhír. Örvendezzünk, vígadjunk. Krisztus lett a vígaszunk. Alleluja. Amen. Az ígére feleletként énekeljük az előbb már megkezdett, vagy előbb énekelt 130. Zsoltárt. A 130. Zsoltár 4. versét énekeljük. Izrael, az Istenben vesd reménységedet.
Izrael, az Istenben vesd reménységedet, mert szent irgalma bőven nagy messze kiterjedt, megsegít ő mindenben, híveim könyörül, az Izraelt kegyesen kimenti
Istenünk, köszönjük, hogy Te vagy az élő reménység Istene és Ura. Köszönjük, hogy ez lehet az alapja a mi reménységünknek. Az, hogy Te Úr vagy, hatalmas vagy, aki az Úr Jézus Krisztus feltámadásával a legteljesebben megbizonyítottad számunkra a Te hatalmadat. Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád, hogy ezt az élő reménységet munkáld a mi szívünkben is. Megvalljuk, Urunk, hogy mi olyan sok halott reménységet táplálunk a szívünkben. Azt gondoljuk, hogy mindennek úgy kellene történnie, ahogy azt mi szeretnénk, ahogy mi elképzeljük. De olyan jó lenne abban megbizonyosodni és megerősödni, hogy Te sokkal jobban tudod, hogy mire van nekünk szükségünk. És hogy a Te gondolataid és a Te utaid mások, mint a mi gondolataink és a mi utaink. De Te mennyei atyaként jót készítesz a benned bízóknak. Urunk, szükségünk van újra és újra, hogy ebben megerősítjünk. De köszönjük, hogy ezért szól a Te ígéd, és hogy most húsvét ünnepén is ebben akarsz bennünket megerősíteni. Így könyörgünk hozzád hálaadással, hogy ezt a reménységet tápláld bennünk minden körülmények között. akkor is, amikor nehéz idők következnek ránk, amikor baj, betegség, félelem, aggodalom vesz bennünket körül. Hadd legyen ott a szívünkben az a reménység, hogy Te vagy a mi vigasztalásunk, mind életünkben, mind halálunkban, mert mi a Tieid vagyunk. Köszönjük, Urunk! Köszönjük ezt a kegyelmet, kiválasztottál bennünket, hogy a gyermekeidként élhetünk ebben a világban. Könyörgünk hozzád mindazokért, akikhez még nem jutott el ez az örömhír, bár csak minél többen felismernék, hogy Te vagy az Úr. Te vagy mindenek Ura, Királya. Könyörgünk hozzád népünkért, határon innen és túl. Könyörgünk egyházunkért, vezetőinkért, Te adj nekik bölcsességet, Urunk. Könyörgünk gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, hogy megtaláljuk azt a módot, ahogy egymást is tudjuk erősíteni, egymás hite által tudunk épülni. Urunk, Tied legyen a dicsőség, most és mind örökké. Amen. Most a csöndben kiki maga vigye maga gondolatait, hálaadását, kéréseit az Úristen elé. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Énekeljük testvéreim a 200. dicséret első és második versét, a 200. dicséret első verse így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk! Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk! Hogyha bűnös mi hátnak, tűriben eljussunk. Ó, maradj szent ígéddel, mi velünk megváltunk. E földi vándorlásban, Te légy útmutatunk. Hallgassuk meg Istennek bátorító üzenetét, és így vegyük az áldást. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen mindenkor velünk. Amen. A 200. dicséret harmadik versét énekeljük. Ó, maradj világosság, mi velünk fényeddel. Ó, maradj világosság, mi velünk fényeddel. Te vezess a sötétben, hogy ne tévedjünk el. Áldott békesség, Isten velünk, viszontlátásra, az Úristen legyen gyülekezetünk őriző pásztora.